Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében őrült versenyeken veszünk részt 2, 3 és 4 keréken. Beszélgető társam Tóth Krisztián, egy kreatív ipari arc. Legújabb kalandjában egy balti tengert kerülő őrült, mondhatni ágyugójó futamon vett részt társával Suhajda Gáborral. De mielőtt nekivágunk ennek az őrült rallinak, Krisztián először korábbi, nem kevésbé extrém kihívásairól mesél. Mi volt a leges?
A stoppok. Tehát onnan indult, tehát a kalandvágyó fiú Werner regényeken nevelkedett Zalaegerszegen. 12 évesen szívtam magamba ezeket a sztorikat. Gyakorlatilag tényleg úgy kell elképzelni a gyerekszobát, hogy egy óriás Észak-Amerika térkép, amit kinyertem a Petőfi Sándor általános iskola szertárból leselejtezve, ahol már látszott, hogy ott fú, Kanada, meg ott Utah, az milyen jó lenne. Meglátszott Közép-Amerika is.
Nekem a gyerekkoromban a számítógépen a háttérkép, az a Monument Valley volt. És azt így,
Zsiger, én azt megyek. Hát meg az összes Werner regénynek, nekem ilyen régi kötésű old 60-as években első-második nyomatos könyveim voltak, az eleje meg a vége térkép. Mindig az adott, egyébként a regényben kiderül, hogy majd az miért fontos, tehát nem tudom, Spitzbergák, akkor Karib-tenger, tehát bármi. És ez szerintem ez úgy besózott nagyon. Meg Zala, ott sokat bringáztam, tehát két kerék, az ott downhill, tehát csapatni, avarba, fölle, kijártunk mamámhoz bringával, tehát hogy ez így megvolt, meg ott ilyen bunkereket építeni, és akkor onnan jöttek a challenge-ek, hogy nem tudom, sporttagozat, tehát hogy ott megmérettetni, meg egy kitartás, az volt, ide jött az első. És akkor a stoppok az meg nagyon egyszerű, hogy kevés pénzből távolra. Kalanddal, és végig stoppoltuk Európát többször, Franciaországtól, Spanyolország, kivéve az északi részek egyébként. Tehát amit most megnyomtunk, hát hogy ott az volt a prekoncepció, hogy ott fáznék. Itt meg ugye tényleg egy béna sátorral, néha sátor nélkül csak hálózsákba. Most Szent-Tropéban nem fázol, Spanyolországban nem fázol, Olaszországban nem fázol. És ez ilyen kalandvágy, tehát nagyon nagybetűs, tehát mindig az, hogy random, nem tervezetten, ki vagy szolgáltatva, kicsit ilyen zen buddhistaként, majd lesz, ami lesz. Az volt.
És akkor ezekből jöttek, hogy ahogy telt az idő, és mondjuk megengedheted magadnak, hogy már mondjuk járműt is raksz magad alá, és igen, már járművel, saját járművel indulj el.
A legelső az a stoppok után ugye a bringák. Eleve a kétkerekes járműveket imádom. Ilyen extenziója az embernek, akár a motor, akár a bringa, és akkor ilyen 24 órás mountain bike versenyek, Normafán, Csillebércen, akkor ez, amikor délbe indulsz, másnap délbe érkezel, de ott az éjfél, amikor reflektorokkal mész a semmibe, az nagyon-nagyon bírtam. És akkor utána 2004-ben hegyek, tehát a Kilimandzsáró volt ilyen, hogy akkor föl. Tehát, hogy teljesen ilyen felkészületlenül, a legnagyobb amatőr módon. Tudod, hogy stoppos vagy, sporttagozat, bármit megcsinálsz. És az első hegyem a Kilimandzsáró volt.
És mivel?
Gyalog. Tehát, hogy egy trekkel, tehát, hogy ez nem, ugye nem hegymászás, hanem sétával mész föl. És akkor kb. Úgy, hogy az irodából kitaláltam, akkor a következő. Minden évben egy hónapra kicsekkoltam. Tehát az fontos, hogy mindig egy hónapos kaland, és minél kevésbé urbanizált legyen. Tehát Afrika, Dél-Ázsia, Ázsia, valami fura helyszín, tényleg Fülöp-szigetek, Tájván, Tájföld, ott az a rész úgy megvolt, de akkor ott igazából csak ott ilyen túrázgatás. És akkor az első 24 óra a mountain bike után a Kili, és akkor ott tényleg leszállsz reptéren a hegy mellett, Arusa azt hiszem ott a település, ahova leszállt, már nem is emlékszem. Tényleg ez zöld fülként a fekete Afrikába, teljesen sötét, nincsen szállásod befoglalva. Tehát akkor még nem volt ennyire, tehát Airbnb semmilyen, hanem majd ott valamit megdumálom a taxist, hogy vigyen valami helyszínre. Hát az fekete öves kaland volt, mert a megérkezés pillanata, tehát ugye ki sincs világítva ott semmi, és akkor éjjel 11-kor tettek le, és mondtam, hogy mi olcsó szállásra vigyen, elvitt egy nagyon durva szállásra, nagyon durva szállás, tehát tényleg csótányok, meg minden, meg szerintem patkányok, vagy ami ott van rágcsáló, de nem úgy kell elképzelni a szobát, hogy ott, hanem hogy lent a folyosón jöttek, mentek. És akkor én 1:30-2 hajnalban emlékszem, hogy ott vitatkoztam egy nagyon jó fejfek a tour guide-dal, hogy én akkor holnap után, hogy fölmennék. Hát mondta, hogy Oké, tök jó, persze, tud is jó. Ez egy Kilimandzsáró, ez a nemzeti park területén van, tehát ott belépődíj, meg van egy díja a fölvívésnek, vagy a kísérőknek, stb., hogy vagy fel vagyok erre készül, mondom, persze. Hogy akkor a Mont Blanc megbásztam, mondom, nem, a kékes volt meg 1008, és akkor röhögött, persze. Mondom, de tényleg, tényleg, ne. És mondta, hogy akkor figyelj, akkor annyit tanácsol, hogyha így jól akarom magam érezni, hogy elvinne a Szerengeti Nemzeti Parkba, tehát hogy nyomjunk egy szafarit, ha mondom, el akarsz adni egy szafarit, tesó, nem? Hát el is akar, de egyébként, hogyha élvezni akarom, akkor szerinte kell egy kis akklimatizáció, tök igaza volt. Full amatőrben én azt vizionáltam, hogy az én időben volt egy környezetismeretek nevű tantárgy, amiben volt ez a könyvbe, a Kilimandzsárónál egy ilyen széles fásznú hosszú kép, egy ilyen egyedülálló hegyfotó, hogy az ilyen föl lehet remenni ilyen hangulat, de semmi megpróbáltatás nincs, de ugye ez 6000, közel 6000 méter, tehát ez azért fekete öves. És akkor rádumált egy hosszú Szerengetire, meg Gorongoró kráter, tehát ott, de úgy, hogy mondta, hogy annyira szimpi neki ez, hogy így haverkodunk, meg hogy nem turista, mondtam, én nem akarok turista lenni, figyeljünk oda arra, hogy nem turista, tehát minden, nekem minden mindegy. És akkor értette, és akkor bedobott egy holland pár, meg egy madarás srác mellé, gyakorlatilag majdnem ingyen. És akkor ott megnyomtuk ezt a nemzeti parkost. Nagyon jó volt. És akkor visszaérkeztünk, és akkor onnan kezdődött a megmászás. De ez gyorsan, hát ez kemény volt fölmenni, meg utána lejönni.
Ott azt mondtad, hát hogy ott az úgy kemény, hogy érezted.
Az ott utána senkinek nem javasoltam. Tehát nekem 3005 után a hegyi betegségtüneteknek az enyhe fajta, tehát állandó fejfájás. Szimbának hívták az egyik guide-ot, meg Jamesnek a másikat. A James végig hazudott, hogy neki is fáj a feje. Így lökött át a holdponton szerintem. Én alapvetően nem kávézom, sokat iszom vizet, nem dohányzom, nem használok drogokat, alkoholt, tehát így nem szokott fájni a fejem. Ez a konzisztens, migrénes dolog, ez ilyen nagyon új. Tehát amúgy is egy ilyen magas fordulatszámú pozitívba élő figura. És hát ott nagyon fájt. Tehát ott ilyen nem tudtál aludni. Akkor beazudta lazán, hogy neki is fáj, és az átlendített szerintem. De fáj, csak már annyira nem, hogy hát ez is 300 napot, 240 napot fönn van a hegyen, akkor az annyira nem lett nagy baj. Szóval ez egy ilyen sétástúra volt, és akkor utána a következő challenge, az a Cape Epic nevű ultramaraton mountain bike verseny. Ez ilyen profiknak, itt kétfős csapatok, 500 csapat van, 1000 versenyző kétfős csapatokba lehet nevezni, és ilyen lottón sorsolják, hogy kik mehetnek.
Aha.
Tehát egy elég komoly cucc, Dél-Afrikai Köztársaság, Nizna nevű településről mész Cape Townba. 1000 kilométer, 8 nap alatt 16600 méter szintemelkedés fölfele.
Ez
hardcore, ez nagyon durva.
16600
méter. Az, igen, az két Kilimandzsáró, vagy két Himalája.
Himalája, két Mount Everest szint különbség. 8 nap alatt.
8 nap alatt úgy, hogy olyan terepen mész, hogy tényleg a homoksivatag, kaktuszerdő, sziklás, gleccseres lefel, sok downhill. Volt olyan szakasz, hogy egy sinek közötti pallókon mész. Mert az a legjobb. Nekem akkor ment tönkre a telom, az első telom. Egy ilyen saját, egy ilyen közepes brigával nyomtuk.
Lehet, hogy az ember mountain bike-ozik, de ide már nem megy el. Nem mész el ide, úgyhogy nem készülsz.
Hát nekem ezek 24 órások, meg a hobbi, hogy bringázom sokat, az elég volt, és 6 hónapot készültünk
de rá. De akkor készültél.
Arra, hát a Kilimandzsáró után, ott, amikor ott pszichedelikus élményeim voltak, hogy tényleg amikor megyünk föl a gerincen a csúcsra, és tényleg így, tehát ilyen szakrális volt, ilyen tényleg nagyon más állapot volt, meg ott azért maradtak ott páran állítólag. De vissza a Dél-Afrikai Köztársaság, hogy készültünk úgy, hogy nem tudom, ilyen 8 órákat spinning terembe, akkor én 10-12-szer a Gellért hegy felle, az ilyen 110 szintemelkedés, és a kertészeti egyetemtől indulsz, igen. És akkor ott akkor két irányba tudsz fölmenni, vagy háromba, ott már taxisok ismert, oda jártam 8 után, egy hosszú napokat nyomva, és akkor este 8, és akkor ott a meló után fölle. Meg a normafa az meg 440, úgy emlékszem. És egy polár órával, mellpánttal nézted, hogy max pulzus mennyi. Konzultáltam ott, voltunk ilyen dokiknál, hogy mire kell figyelni, mondták, hogy a squash-t azt hagyjuk abba, mert az nem egészséges, mert túl hirtelen megy a max pulzusot föl, meg ízületek, meg stb. és akkor helyette ilyen interv, tehát ilyen állóképesség turbóra vissza. Meg együtt a...
Ugye ki volt a párod?
A Mészáros Gábor, a Gib barátom, szintén egy kollega, úgy mint a Simon, ugyanaz online cégből. Általában úgy néz ki az a pattern, az a minta, hogy jönnek valami hülyeséggel, jönnek valami ötlettel.
Mások találják meg ezeket a...
Jellemzően. Tehát, hogy nem
ilyen. Te akkor nem is keresel ilyeneket?
Én keresem egyébként. Tehát most azon gondolkozom, hogy volt olyan, amit én szúrtam, hogy akkor ide menjünk. Volt Japán...
De ezek a challenge-ek.
De ezek ilyenek, igen. És akkor jött a gép, hogy van ez, mi lenne? Én. Tehát benne van, nyomjuk, és ez azért vicces, mert aki fölveti, én azonnal mondom, hogy jó, akkor holnap fizetjük a belépti díjat, és akkor nincs visszaút. Tehát tudom, hogy ez ennyire ilyen instabil pillanat, hogy valaki csak így eljátszik a gondolatra, az már olyan, mintha meg lenne.
Igen.
És akkor gyorsan bele kell.
Meg ha már befizeted a pénzt,
az egy
nagyon nagy
igen. Én meg olyat nem tudok mondani az életemben, amit nem csináltam végig. Tehát a legnagyobb fájdalomtól is tényleg ilyen mazóista pillanatokig, azt tudom, hogy az a lényeg, hogy végig. Nem is az, hogy nehezebb ellenállás felé menni, nem a fősodorba, tehát ezt végig csináltam. Így gyakorlatilag beneveztünk, edzettünk, spinning terem, tényleg ilyen körbeizzadott spinning bringák, de ez jó, ez nagyon jó volt. És Pilisre, Hideghegyre mentünk föl úgy januárban, mert áprilisban volt a verseny, és a Dél-Afrikában az április az 4 évszakos, tehát hogy van hó is, fagy is, le is égsz, jön is a szél, jön is a virágzó napok, tehát olyan útvonalon mész, ami nagyon divers, nagyon különböző, tehát nem nagyon tudsz mit csinálni. És akkor emlékszem, hogy úgy készültünk hóba, fagyba, föl a Pilisbáj Vác mellett, hogy befagyott a csutora, a Tötkemmelbek, ez egy itató, amivel folyamatosan folyadékbe viszel.
Igen.
És akkor befagyott a forró tea. Persze, és így kamásnyiba meg így full felöltözve, az jó, az ilyen kalandos volt, de csúcsformába mentünk, konzultáltunk. Az a második képepig volt, azután csak könnyebbek voltak.
Na de várjál, azt mondtad, hogy sorsolnak. Hogy
sorsolnak, igen, csak mi úgy volt, hogy szeptemberben jött az ötlet, és szerintem novemberben eldőlt, hogy megyünk,
igen.
És áprilisban van a verseny, tehát így jön ki a 6 nap. Tehát lélekbe, ott már, mivel magyarok voltunk...
De hogy ahogy jelentkeztetek, el is fogadtak titeket, vagy akkor még
ment emlékszem, erre nem emlékszem, de szerintem pár hónap eltelt, és az volt a zsűridiplomácia, az volt a hipotézisem, hogy Magyarországon csak mi vagyunk, ezért én behúznám. Ezért magyarok jöjjenek. És hát ez hamar ki is derült, 3 kategória van. Vannak a profik, svájciak. Vért cserélt 5 óra alatt megcsinálja 11 órás szintnapot, felfoghatatlan. Vannak a szenyorok, kiöregedett profik, és vagyunk mi.
Ez külön kategória?
Ez külön kategória, ezt így is tartoltatják el. És mi nálunk egyértelmű a Cape Epic finisher, az gyakorlatilag a fődíj, hogy finiseled. Tehát, hogy nem esel ki, a kiesés nagyon egyszerű, széttörik a váz, eltévedt.
Gyakori?
Van olyan. Igen, tehát az nem cserélhető, minden más cserélhető, tehát bovdenek, felnék, umik, telók, minden, de mi amatőrként gyakorlatilag lenyom, és 10 óra alatt be kell érned, hogyha később érsz be, akkor még
minden nap 10 óra.
Minden nap 10 óra. Az etap, tehát reggel 7-kor indul, este 5-ig be kell érni, sötétedés vége, meg valamilyen diszkvalifikáció, és ott nagyon durván tizedelte a mezőnyt, főleg a mi kategóriánkba azért, tehát az első nap kitolták 11 órára szintidőt, mert leszakadt az ég, és egy olyan pályán, ami egyébként egy ilyen bemelegítő pálya, néztem a pulzust, de gyakorlatilag végig 200-on, végig ilyen infarktus közeli állapotban, sárral, sárdagonyával, hogyha valaki mountainbike-ozik, és tudja, hogy ha sokáig nem jön le a sár, akkor az egy plusz, nagyon súlyos kilók. És mivel szintet mész fölfele, ezért nem rugdosod le állandóan, úgyhogy az kemény volt. Úgy néztünk ki a végén, mint a varacskos disznók, de ilyen hősök, tehát ilyen spárta élményed van. 11 órára kitolták, a felénél szóltak, hogy még plusz 1 óra van, 10 óra 50 perc alatt csináltuk meg, hullafáradtan.
Ja, és úgy van, hogyha bármelyikötök kiesik, akkor csapat
kiesik. Még egy. Penalti van akkor, vannak ilyen checkpointok, nagyon sok, ilyen lézer karperec, vagy ilyen infra karperec, és hogyha egymástól eltávolodunk, azt hiszem 2 percre, akkor is penalti, 1 óra bünti. És ugye nincs 2 egyforma bringás, tehát van, aki nagyon durva downhillbe, a Gib nagyon durván ment uphillbe, tehát össze kellett várni egymást. Pszichésen ez sokkal nehezebb, és ugye nem is tudsz annyit beszélni, mert alig van levegőd, tehát figyelsz a végzésre, pedálszám, vagy csapásszámra nagyon magasan, hogy folyamatosan kened a gépezetet, nagyon-nagyon érdekes pszichológiailag így, meg ilyen meg főleg, hogyha nem versenyző vagy, hogy ez ilyen, tényleg ilyen spárta, ilyen epikus az egész, hogy mész fel a naplementébe iszonyat magasan, és ott jön egy profi, aki megerőz jobbról, mert valami erő megállt egy kicsit pihenni, vagy nem tudom. Úgyhogy ez kemény volt, és akkor első nap nem estünk ki. Ez fantasztikus.
Hatalmas élmény.
Második nap nem estünk ki, és akkor megjöttek az első ilyen, eleve konzultáltunk, hogy mire kell figyelni, és van egy ilyen hámképző krém, amit folyamatosan egy ilyen kvázi seggkrém, amivel az ülés, a tomport kell kenni preventív előre, utána, meg még alvás előtt is, és akkor nem lesz véres a... Most ez csúnya így, de tényleg egy ilyen red eye képepik, red eye-ra rákeresel, akkor ott nagyon csúnya, hogyha valaki ezzel nem készül fel, mert itt konzultáltam a nagyon kedves barát, a Leiserkammer Karcsi, ő egy ilyen Olympikon MT, Mountain Bike Szövetség elnök ikon, akivel annó csináltuk együtt az első Tour de Hongrie-ban segítkeztünk, hogy mire figyeljek el, amatőr. Tehát, hogy és akkor elmondott pár dolgot, hogy mikor nem szállunk ki a nyerekből, magas csapásszám, folyamatosan mielőtt megszomjazol, már is szól. Ilyenek, és akkor ezeket mind komolyan vettem, és tényleg ez így ügyes is volt. És a második nap gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy megérkezünk, a profi csapatokat egy stáb várja. Egy iszonyat logisztikai probléma, 1000 sátrat odébb vinni a következő helyszínre, vagy étkező kantinsátor, fürdősátor, műhely a bringásoknak. Megérkezünk remegő lábbal, bedurrant vádlival, iszonyat hátfájásokkal, mert az egész egy ilyen, mivel viszel egy vizet a hátadon, meg még a plusz gumit, meg a defektűrő, nem tudom mit, ezért van a gerinceden is egy ilyen súly.
Hátadon viszel.
Azt mi álltunk. Hát annyi cuccot vittünk, hogy az úgy pont. És akkor masszőr várja, mi meg nagy nehezen lecsapatod a full mocskos bringát.
És ezt így csináljátok?
Hát kivárod a sorodat, kivárod a 2006-ot írunk, akkor robbant be a Crocs papucs, szerintem ott láttam először minden profin Crocs, azonnal ugye mi tiszta vizek vagyunk már a leveretésnél, és a saját cipődet is ilyen, nem tudod megúvni, levereted, és akkor a kezedbe nyomják, az Adidas volt a szponzor, egy óriás, ilyen majdnem 40 kilós váltáskát, amit megkapsz, amiben hozzák a cuccaidat, akkor tessék, és akkor keresd meg a sátradat ott a, nem tudom, 40x25-ös sátor rengetegbe. És befekszel, krém, lezuhanyzó, sorbász, krém, ebéd, és akkor beájulsz itt 10-kor, külön sátrakba mindenki, és egy olyan volt pár pszichedelikus álmom, így józanul, hát az, amikor rekreálódik a szervezet úgy, hogy mondjuk kétszeresen van túlterhelve, már két nap óta, és nem tudja, hogy mihez nyúljon, az nagyon érdekes élmény.
Ott akkor generál dolgokat?
Mindent, nagyon-nagyon intenzív, nagyon-nagyon próbálja magát az agy kinullázni, de közben nem megy, mert minden szenzor jelez a szervezetből, hogy térd, buka, fej, mindened.
Mindened
fáj. És akkor harmadik nap megvan, negyedik nap, egyszerűen 100 megcsináltuk. Én akkor végigcsináltuk, 340 csapat, tehát 160, 320 ember kiesett, vagy 340, mert igen, tehát 240, bocs, mert 500, vagy 500 vagy 550 csapat volt. És az olyan szinten komoly verseny volt, hogy ilyen Eurosport helikopter is közvetítette.
Tényleg.
Aha, egy verseny. Az jó volt. Utána évben volt egy kisebb, egy ilyen Vogalonga nevű körbeelvezni Velencét, az egy ilyen fan, tehát félnapos evezés csapatba, hatan, az ilyen evező túra, az is egy ilyen vicces dolog volt, és akkor utána nyomtam egy japán egy hónapot, ott egy Fuji megmászás, az ilyen hegyek valamiért megvannak, és az nagyon-nagyon izgi volt, de sikerült úgy megmászni, hogy jól emlékszem, júniustól augusztusig lehet mászni, mert addig van az ablak, amíg nincs durva. Széljárás, időjárás, változás, mi szeptemberben teljesen felkészületlenül, minimális edzéssel, ahol le van zárva a Nemzeti Park, és így be kellett dumálni. Tehát eleve stopposként mentünk oda a Csúa barátommal, ő jött át New Yorkból, és ő vele másztuk meg Fujit egy zónán kívül, tehát egy időablakon kívül szeptemberben, úgyhogy be kellett dumálni magunkat a kapuőrön. Egy olyan pályán, amit egyébként este 9-kor kell indulni, és reggel 6-ig fölérsz, de a Station 5, az 5-ös állomástól, ahova busz visz fel. Mi a Station 1-nél kezdtük gyalog, amire 4 órával később jöttünk rá éjfélkor, hogy fú, itt nem lesz meg a nap felkelte. Uh-huh. A lezárt Fujit teli holdba úgy gyorsítottuk föl, hogy a 5-ös szintre egy alvó mushroom sun, egy gombász aki nem beszélt angolul, és süket volt. Az nem tett ki. Tehát ilyen, ez volt, ő volt az első, aki fölmond, és autóval, és hogy már ivott is egy kicsit, de vitt, fölvitt minket a harmadik stationről az ötödikig, ott rendes út van, és utána, amikor letett minket ott, akkor teljes sötét, tehát nincs kivilágítva semmi, azt sem tudta, hogy merre van a csúcs. És ilyen szedetvedett ruhába teljesen megint felkészületlen, 4000 méteres hegy, nyár van, nem lesz baj. És jött egy szerzetes, egy lámpával, amikor már hogy merre kell egyáltalán indulni, figyelj, te van fogalmad? Nincs. És akkor azt a szerzetest követve jutottunk el arra az útra, ez a Yoshida nevű úton, ahol egyébként aztán feljutottunk a végére, kicsit tempózva, meg nem 6:50-re a napfelkeltére, nem tudom, 8:50-re. És akkor utána, ezek után, a túrák után gondolkoztam azon, hogy valami technikai sport kéne, most már tehát térd, már eleve a Kilimandzsáron 30 éves voltam, és ott így röhögtek, hogy nyugdíjas meg minden, onnan ne szopass, ne szívass.
30.
Igen, akkor voltam 30.
30-as korban, ha lenni nyugdíjaznak,
az igen, ez vicces. És ott tényleg ott az indulók ilyen 22-es, tehát abban a csoportban egy oregoni hegymászó csaj, két holland katona volt, akikkel mentünk föl. Azt néztem, hogy ilyen technikai sportok, tehát valami jármű.
De az életedben eddig akkor nem nagyon voltak jelen ezek a...
A technikai?
Igen, a motorozás.
A motorozás, de. Motorozás az úgy jött, várjál, mikor. Az első motor élményem, nem, addig nem, igazad van. A Fülöp-szigeteken volt egy egynapos ilyen barangolás jogsi nélkül egy Kawasakival. Ugye ez Fülöp-szigetekről beszélünk, tehát ott nagyon nagyot mentünk, és ott akkor eldöntöttem, hogy fú, most már értem. Tehát eddig mindig bringa, és akkor motor, de az csak... Szerintem rá 10 évre mentem az első ilyen versenyen, egy 24 órás robogó verseny, a Lövisonta.
24 órás robogó verseny. 50 köbcentis,
ugye? 50 köbcentis, megvan a verseny?
Meg, mert ugye amikor, egyébként nem tudtam róla, csak amikor beszélgettünk, utána megnéztem.
Na, ez marha az első egyébként. Total Bike-osok szervezésében, 4 fős csapat, megint céges kollégák, nem tudom, valaki találta, talán az egyik kollégám, és akkor persze.
Az a szabály, van egy körpálya.
Van egy 1 kilométeres körpálya, és négyen cserélhetünk akármilyen taktikával, 50 köbcentis motorokkal, amit már ott egyébként űrtematikában, visszajutva az űrtelmetkezési vállalkozós dologra, ott be is pimpeltünk ilyen tükörkróma, a bukós és akkor tükörkróm, a szemnél volt egy átlátszó csík, ilyen Daft Punk-os, tehát a normális bukó, ilyen zárt bukó kellett oda, meg kölcsön bőrruha. Tehát az ilyen nagyon ridernek érzed magad, és az 1 kilométeres körből csináltunk, ha jól emlékszem, 1020-at talán.
1020
aha.
Kör.
Nagyon menő. És hajnalban már nem látsz, nagyon kevés a fény, de nagyon felbátorodsz, tényleg dőlsz. Nekem abban az évben született a második gyermekem, tehát akkor ez 2012-ben volt ez, és ugrottunk egyet, mert visszajönjünk 2010-re, és megígértem, hogy nem bukunk. Tehát nem lesz kéztörés. Én eleve nem tört még életembe semmi, lekopogva, vagy hát estem nagyokat, de nem volt semmi. És nagyon fűztük a kanyarokat, nagyon taktikusan itt cserélgettünk, nagyon, és azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, talán 25 csapat volt, és abból a harmadikak, negyedikek vagy ötödikek lettünk, de nagyon, tehát az első két csapat, hogy prók, tehát azok úgy, mint a salakralliba letett láb, tehát úgy csavarták, hogy az durva volt. Na de vissza 2010-re, mert volt 2010-ben egy kellően crazy futam, ez a riksa, Malabar Rampage, egy riksa verseny, motoros riksa, 3 kerekű jármű, legbillenékenyebb, iszonyat biztosítatlan balesetbiztosítási.
Előtte ültél már riksán?
Mint utas. Aha, igen, mint utas tuktukon. Aha, de hát nem vezettem, nem adták oda, pedig én szoktam dumálni, hogy adják oda, de nem. És ide egy kollégám találta a versenyt, India, eleve nem voltam még Indiában, ugye rossz híre van így az utas, tehát hogy ott valami félboholy probléma biztos lesz. Dél-India még hardcore-abb, tehát az tényleg, az nem Mumbai, tehát az durva. És hát, hogy menjünk. Hanem 2 fős csapatok.
Mik voltak a paraméterek itt?
22 nap, 2500 kilométer, Chennaiból indulsz, egy bérelt riksával, tehát nem is tudod, hogy milyen, tehát egy
rúglatri.
Leteszel egy foglalót 800 eurót, és nem szabad összetörni. nemzetközi a verseny, azt hiszem 14 országból jöttek, tehát egyiptomi, dél-afrikai össztársaság, Ausztrália, angolok, németek, USA, Tajvan, tehát nagyon jó, nagyon, és őt mindenki ismert mindenkit, tehát ez egy ilyen barátias, kicsit, tehát ahány ország, annyi csapat. De nagyon-nagyon szerethető volt, és hát egy riks az 30-40-nel tud menni. Föl kellett pimpelni, tehát itt is volt ez a...
Vizuálisan.
Vizuálisan, tehát én nagyon komolyan készültünk erre. Az egész űrhajó, mint egy Satellite Zero, egy nullás műhold, tehát gyakorlatilag tükörkromborítást kapott, meg ilyen Citroen a hátsó tengelynél lezártuk a riksát, tehát ilyen, tényleg ilyen futurisztikus közvetítő tojásnak tűnt. Rengeteg antenna, itthonról szereztem ilyen satellite-iseket, ilyen műholdvevőket, hatott, és össze-vissza rátéve. Ott még a bukósak amatőrben volt, mert volt ilyen hegesztő, nem is hegesztő, ilyen méhészeti arc, vagy ilyen biológiai arcvédő, amire rátettem egy ilyen átlátszó tükörfóliát, ami kívülről ugye az látszott, hogy tükröződő, belülről meg csak egy ilyen napszemüvegszerű, és szkafander az pedig egy ilyen vegyvédelmi fehér ruha, názás pimpekkel, meg fehér Miki egérkesztyű. Hát nagyon szerették.
Imádták.
Tehát a szó szoros értelmében csődület. Volt egy karitatív része ennek is, gyárvázba bementünk, ott 14 kisgyereket vittem két kört, rácsimpaszkodva, és ezek a riksák elképesztő mennyit bírnak. De azt tudni kell az indiai közlekedésről, ugye másik oldalas, jobb oldalas, igen, igen. Hogy hát úgy kezdődött a beavatási szertartás, hogy este az 5 milliós kisvárosba, Chennaiba egy két blokkot kellett megkerülni segítség nélkül. Tehát azt mondta, Arvinnak hívták a főszervezőt, mindig balra, utána második balra, aztán megint balra, és megint balra. És úgy jössz vissza. És ezt a az esti csúcsforgalomban vaksötétbe, úgyhogy életedbe először ültél riksába, és kvázi az Árvaház focipályáján mentünk egy tolatást előre-vissza, meg volt egy félórás oktatás, hogy hogyan nem szabad tolatni.
Mert?
Fölborulsz. Tehát, hogy...
Nem lehet vele tolatni.
Lehet, csak nagyon veszélyes. Tehát meg egy kicsit kormányzós, már borulsz. Meg nem látszik hátrafele, meg a riksákban úgy vannak a visszapillantó tükrök, hogy a kasznin belül. Nem tudom, az megvan-e.
Igen.
Tehát nem úgy van, mint az Európa, hogy akkor látod az egész rendszert, hanem így nagyjából látsz jobbra meg balra, de hátrafele van egy kis ablakocska.
De arra emlékszem, hogy Indiában voltunk, akkor az valami baj volt a riksánkkal, és aha, a csávó, mondta, hogy szálljunk ki, egy kézzel oldalára döntötte.
Ennyi.
És akkor kicsit megszerelgett az aját, mondta, mehetünk.
Ez ennyire borulékony. Egyszer volt balesetünk, meg neki mentünk az egyiptomi csapatnak egy ilyen üldözéses versenybe, így belehergeltük.
A 30-40-es igen, tempóval?
Igen. Meg olyan volt, hogy amikor elhagytuk az országhatárt, akkor integettek, hogy forduljunk vissza. Vagy nem országhatárt, a városhatárt, hogy ez egy városi eszköz.
Ezt kellett
Chennaiból, ez, hogyha indiai félsziget, háromszög félsziget előttetek van, akkor ez félúton van keletem, a tengerparton Chennai, onnan átmész a nyugati oldalra, kvázi a félszigeten, utána le a déli csücsökhez, és utána vissza a Chennaiba a Sri Lanka mellett. Ugye GPS nincs, telefonok nem működnek, kaptunk kölcsöntelefonokat, benzinkút össze-vissza van, úgy vittünk tartalék benzint, horror, hogy gyakorlatilag PET palackba az ülés alatt. Mert ott az volt a szokásában, hogy itt egy borulás, egy tűzlábban azonnal borra égünk.
Hasonló ilyen kis dilis meg?
Itt a legdurvább az volt, hogy egy lezárt városba, katonai támaszponton belül van a Tigris, rezervátum és a Tigris rezervátum belül van egy női kolostor, női templom, annak a sívájáról fotót készíteni. Senki nem csinálta meg, csak mi. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a város le volt zárva, mert ünnep van, nem lehetnek bejárművek. Ott egy nagyon nagy rádumáló képesség, 2010-et írunk, abban az évben született az első kislányom, a Nomi, és ez is ilyen áprilisban volt, ő szeptemberben jött, és itt is, hogy nehogy valami baj legyen, meglincseljenek. Tehénnek nem szabad neki menni, tehát ott is rengeteg tehén a belváros. Hát az... Tehát egy ilyen hömpölygő majálist képzelj el fullon indiai módra. Azt, hogy neked biztos megvan, tehát teltház. Akkor mi ezt úgy obszolgáltuk, hogy le voltak így sorompokkal zárva a városrészek, és én fölvettem a maszkot, fehér szkafander és dumálás, hogy akkor hát ez egy feladat, mindenképp be kell jutnunk a rezervátumba, és akkor jó fejek voltak. És akkor így tereltem szét az embereket, jött mögöttem a kollégám, stokkapitány, ő volt, én voltam a hitch kapitány, a stokkapitány, két kapitány. És akkor nagy nehezen be a...
Te gyalog mentél.
Gyalog előtte.
Gyalog, és ő meg
hát tényleg életveszély. Tehát ott, és teheneket is oldalra jóatosan, hogy segítsenek menni. Utána katonai támaszpont, mi nem megyünk be. Minden biztos nem, biztos nem. Nem, őt nem érdekli. És akkor megjött a főnöke, őt se érdekli. És 6 órakor volt műszakvált, és kérdeztem a tábornokot, mi tábornokoztuk, tábornok úr, merre megy? És mondta, hogy hát majd akkor én elviszem. És akkor röjögött be, hát ott egy 20 percet már győzködtem. És akkor jó, beszállt, és akkor 3-an mentünk a katonai rezervát, vagy a katonai támaszpont lezárt részhez, és onnan be a Tigris rezervátumba, ahol ez egy nagyon nagy terület, tehát nem láttunk tigriseket, de ki volt írva, hogy vigyázz, tigrisek. És ennek a belsejében volt egy női templom, ahol berohantam, és lefotóztam, és kijöttem, mert nem kértem engedélyt, bocsánatot mondtam, de...
Ez kalandosabb volt, mint a Baltic Circle?
Ez egy 22 nap Indiában.
Már olyan szempontból is gondolom, hogy ez maga sokkal... India az egy kultúrsok már alapból is.
Így van, és a riksa is egy kultúrsok.
Itt sokkal...
Tehát először vezettem 3-kerekű járművet, először voltam Indiában, először tájékozottam olyan helyen, ahol nincs GPS, és egyébként nagyon durva fertőzés veszély van minden ponton. Tehát
az élőlények is annyira, tehát hogy egy mondjuk svéd emberrel megbeszélni dolgokat, az Európa. Európa. De ez nem.
Ez nagyon durva volt. És ugye az indiaiak ezzel a fejbillegetésre a minden, tehát hogy az igen, nem, talán, ma, holnap, erre, arra, amara, mindenre ez a bólogatás, vagy ilyen billegetés. És hát el kellett jutni helyekre, úgyhogy csináltunk egy rövid videót, volt egy ilyen feladat, hogy videót kellett vágni az utolsó napom, és 10 óráig vágtam a nem tudom hány órányi anyagból, hát 8 perc, az 8x60, 480 másodperc, tehát mondjuk, tehát te vágsz anyagot, tehát nagyon sok meló volt vele, úgyhogy a premier fagyott, meg minden baja volt. És van egy olyan rész, amikor megkérdezek egy nagyon egyszerű dolgot, hogy hol van a legközelebbi benzinkút. Állok az autóval, fejkamera, oda jön 4 ember, és szó szerint az egyik jobbra mutat, a másik balra, a harmadik fölöttem, a negyedik meg a háta mögé. Egyszerre. Nagyon durva. Hogy merre van? Arra. És akkor ebből utána még egy kérdés, és azt megtanultuk, hogy nem mernek nem segíteni. Igen. Akkor még egy ellenőrző kérdés, és igazából az idoda mutogatásból egy ember jól mutatta, hogy el kellett menni abba az irányba, ott vissza kellett fordulni, mert csak ott lehetett megfordulni, mert egy nagyon durva kétsavos, hát minden kétszer, nincsenek utak, tehát mindenhol megy mindenki. Visszakanyarodva, kanyarodni kellett egy ilyen, minthogyha egy e-mail kukac utat járnál be, kb. Ez volt. És akkor megtaláltuk azt. Ott az volt a feladat arra napra, hogy ezt a benzinkutat megtalálni, ami egyébként egy valami, nem is tudom, miért volt speciális.
És a logisztikai szervezés itt komoly volt?
Tehát, nem, mert sokkal amatőrebb volt.
Tehát, hogy amatőr volt itt, az egész.
Itt, mármint, hogy spontánabb. Tehát a képepik az egy full profi verseny. Itt gyakorlatilag itt is azt mondtam a sztokkapitánynak, hogy a szállás az nekem mindegy, tehát a Kelly riksába is elalszom, legyen az ő komfort szintjére lőve, és ő mondta, hogy akkor legyenek előre foglalt szállások, mondom, oké, és akkor gyakorlatilag ott a saját konton oda kellett eljutni megint így nap végéig, és a reggeli brief, az pedig mindig egy adott szálláshelyen volt, ahol a szervezők is voltak, és oda kellett menni, és ott elmondták. Tehát nem volt ilyen roadbook. Elmondták, hogy akkor aznap mondott egy település nevet, ami, és azon belül egy templomot, és azon belül mondjuk egy feladatot.
És minden cuccotokat itt vittétek a riksában, az volt az egész?
Várjál, ez hogy volt? Igen.
Tehát az volt a járművetek,
az volt a járművetek. Igen.
És ilyen alvás, kajálás és hasonló dolgokat.
Kaja az hardcore, minimál, tehát ott
saját, ugye, saját magatoknak
saját magunknak, és a szállás az pedig az előre lefoglalt szállás, amit egyébként a stock választott, és gyakorlatilag majdnem végig kibírtuk mindenfajta gyomor rosszulét. Volt ilyen lumbáj, tehát a hátfájdalmak. Ugye a riksának a beltere az egy ilyen kuporgós dolog. A hátsó ülés az egy ilyen súlyát helyezős állandó gyakorlat, hogy ne borulj. Tehát, hogy gyors kanyaroknál, full tömegnél, akkor ki kell ugrani, elefántot fotózni, oldalra terelni a tömeget, elakad valaki kisegíteni a sárból. Ott volt egy, emlékszem, hogy ő neki nagyon fájt a hát, és akkor ilyen hanyatfekvős, de megúsztuk minden komolyabb probléma nélkül. A Red Bull is az egyik támogató volt, meg egy ilyen designer hotelben volt a végén a díjátadó, és ott már gyanakodtunk, hogy a mi riksánk volt kiállítva, mert itt három kategória volt. Ja, igen. Tehát első kategória, három kategóriából álló fő kategória volt, tehát nem voltak külön díjak. Tehát első a pimp. Hát ott az úgy nézett ki, hogy mi megérkeztünk délután 5-kor átvenni a riksát, lecsengetni az előleget, most még a nulladik napra megyek, és reggel 7-ig dekoráltunk. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy tehát háromszor izzadtam le, a szervezők így nem hitték el, hogy ezek mit csinálnak. Ilyen kis háromszögekből, meg ilyen minden tükör, krom, ilyen világító. Nagyon, tehát egy 12 órát beletettünk az elején, az ott meg, tehát akkor best pimp, az már megvolt. A második időre ment, tehát ott nagyon kellett neki nyomni. A harmadik pontszám az meg talán úgy volt, hogy pimp 30, feladatok 40, idő 30% összesítve. 22 nap. Tehát utolsó pillanat, és volt ilyen mindent vagy semmit, vagy ilyen duplázók, mert arra nem emlékszem, hogy volt-e valami, de azt tudom, hogy mindent megcsináltunk, amit más nem. Tehát az volt az alapfelütés. Időbe nem robbantunk le, nem volt defektünk. Minden éjjel szerelték a robogókat. Volt egy Mukundam nevű indiai srác, akit az elején már is folyamatosan Muku, haver vagy haver, itt van egy kis csokit, nagyon figyeljünk a motorunkra. Tehát ők szerintem egy éjjel így újra rakták a motort, az autón, vagy a riksának a motorját, mert úgy komolyabb problémánk nem volt. Egyszer törtük össze a lámpát, amikor összecsattantunk a egyiptomiakkal.
De az is ilyen poénos volt, vagy azért komolyan?
Füldözés volt egy ilyen hepeupás hullámos pályán, és fullba nyomtuk, és a követési távolság semmennyire nem, és nem tudta, nincs fék, normális fék ezen.
Van picik a kerekek.
Nincs normális fék, ez 2012. És akkor megnyertük ezt a versenyt. 14 ország, igen, egy nagy trófea, ilyen taxometer, mint az indiai régi riksákon, World Champion felirattal, meg azt, hogy a Kaukázus Challenge-en, ez egy Budapestről, nem is tudom mi a vége, Bakuba talán, egy ilyen rally saját autóval. 7500 kilométeres, az még azóta várat magára, ugye ezt a Simonnal gondolkodtunk, hogy meg kéne csinálni, ezt okkapitánynak szerint, és ő azért volt még érdekes, mert az utolsó héten az egyik kollégám, akivel neveztünk, ő nem tudott sajnos jönni, mert valamilyen egészségügyi problémája lett a feleségének. És mondom, figyelj, én mindenképp megyek, valakit találjunk. És akkor a legbevállalósabb haverokat így végighívtam, senki. És a Stock, ő is kollega volt, és ő meg bevállalta úgy, hogy még igazából Európán belül se volt hardcore challenge, tehát ő Indiával indított, egyből gamma globulin összinekció egyszerre, ezek ilyen oltások, ami után legyengít, és így felkészülsz, ő meg ezt a, nem, amit én megcsináltam háromból, azt ő egy héttel előtte kapta agyből.
Még azt is mesélted, hogy ezt a robbanó cukorkát
osztogattad. Oda is vittünk robbanó cukorkát, és ez volt...
Ilyen élményeitek volt ezzel?
Figyelj, ez eleve úgy, hogy készülök, megveszek egy boltba mindent, ami robbanó cukorka, 80 darab, ilyen 7 grammos kiszerelésbe.
De lehet ilyet még kapni egyáltalán?
Lehet. Kínai boltokba azonnal adják, ilyen epres, málnás, nem tudom én, ízzel.
Indiai gyerek, hogy meglát egy űrhajót,
kijönnek az űrhajósok, és mi kiegérkeztjük be, odaadják a robbanó cukorkát, és arról beszélnek, hogy ezt otthon mi így esszük Magyarországon, és egyébként nézd meg, hogy hasonlít a zászlónk. És akkor ott a robbanó cukorkával gyakorlatilag most két pillanat ugrik be, a nulladik pillanat az, amikor föláll a 14 vagy 15 riksa, és én az űrhajó szerkóba végig köszöntöm az összes versenyzőtársat, és átadom a csapatonként 2, vagy volt a USA, Taiwan csapat 3 pop-up candy-t, robbanó cukorkát, és elmondom, hogy akkor most be kell venni, nyugalom, ez csak segít túlélni a következő 24 nap. És akkor ott már van egy ilyen fura nexus, hogy ezek a crazy Hungarians. És ugye vicces, mivel én nem iszom alkoholt, de közben a legörültebb dolgokban benn vagyunk, meg ki is maxoljuk. Ezért ez egy ilyen fura egyele, hogy ezek normálisak vajon, vagy ennyire viccesek, vagy ez most mi történik itt egyáltalán, vagy valami más szedek, ezért ez tényleg ilyen spontán ökörködős hangulat jön. És a másik meg, amikor a családot meg kellett győzni, hogy hadd csinálgassuk meg a tenet, és akkor van egy olyan fotó, ami dokumentálni kell, itt is fotó dokumentáció, hogy nagymama, 85 éves, apa, anya, meg az x ezer gyerek, hoztam ki kesztyűvel, másik kézzel simogattam a tehenet, és így ilyen beleegyező bólogatás pillanata van rögzítve. És ez ilyen is volt. Tehát, hogy tényleg így nem pontosan értették, hogy mit fogok a tehénnel, de nem bántott. Tehát, hogy nagyon tisztelettel, nagyon óvatosan megsimogattam.
Most, hogy ráhangolódtunk az extrém kihívásokra, szerintem kanyarodjunk rá az igazi ágyugójó futamra, a Baltic Sea Circle-re, ami egy balti tenger kerülő 7500 kilométeres autóverseny, amit Krisztián társával, Suhajda Gáborral, alias Simon meséli el nekünk.
Meg én azt bírtam a Simonba, hogy egy ilyen underground arc. Például ezt a, ugye az északi sarkör kerülő rally, erről beszélünk, és ezt ő találta valahogy, és akkor feldobta a témát, hogy mi lenne, ha mennénk.
És hogy milyen autóval, mert nyilván nem egy...
Igen.
Nem valami egyszerű dolog, és azon egész sokat ötleteltünk,
tényleg,
hogy mi a lehető legalkalmatlanabb jármű, amivel ezt meg lehetne csinálni. Megnéztük így, hogy mik a paraméterek, minden stimmelt igazából.
Mik voltak a paraméterek?
Ugye itt három fő szabály van, az egyik ugye, hogy legalább 20 éves autóval kell menjen. Ezen sokat agyaltunk, de aztán végül is a default opció lett a Krisztiánnak a régi autója.
Ez nekem az első autóm, az egy Chrysler PT Cruiser, az a fekete, ilyen...
Nagyon szép formája.
Ilyen vicces, futur retro.
Aztán a másik alapszabály, hogy nem használhatsz GPS-t, vagy navigációs szoftvert, vagy bármi ilyesmit.
És a harmadik szabály meg az, hogy nem lehet highway, nem lehet ország, autópályán. Nem lehet
autópályán és fizetős utakon, egy-két kivétel volt, de lényegében az út nagy részét autópálya nélkül kellett abszolválni.
7500 kilométer a terv.
Hát így az official. Hát így mi ilyen 8600 kilométer körül mentünk a versenyen belül, és akkor...
Még ahhoz egy olyan...
És ahhoz az 1000-1003 valamennyi jött hozzá, tehát így majdnem meglett a 11000, de egy ilyen...
Szerintem 200
kilométerre maradt le, igen. Egyébként volt olyan csapat, akik nem tudom, 9000, nem 500, vagy nem tudom mennyi
mentek. Nem lettek elsőt.
Kaptak valami külön, hát két sör, de hogy őket így külön megkaptak.
Két sört kaptak, azért a legtöbb kilométer.
A legtöbb kilométer.
Igen, nem tudom, hogy csinálták.
A cél, hogy leggyorsabb legyél?
Ez érdekes, mert az ilyen flúgos futamokon általában három különböző léjjere van az eseményeknek. De első, hogy a különböző checkpointokra odaérsz, érj. Itt is volt két köztes, meg a végén. Akkor a második, az, hogy körülbelül így majdnem 50 feladat van. Tehát van előtte 12, van az események alatt minden országban, nem tudom, 1-2, vannak ilyen általános feladatok, és azokért pontot kapsz.
Meg a napi challenge-ek.
És a harmadik, ugye ez meg a kreatív igazgató sapkát fölvéve az, hogy hogyan pimpeled fel a ride-ot. Tehát a Verdának az optikai tuningja. És hát mi, az úgynevezett...
Tehát egy szépségverseny is.
Gyakorlatilag annál több, mert ez szerintem itt van nem csak szép, hanem még ötlet.
Hát igen, és sokan kérdezték, hogy úristen, milyen nagy út, meg elmegyünk az északi sarki, biztos nagyon sokat készültetek rá, mondtuk, hogy hát vettünk hálózsákot, meg egy-két dolgot, de amúgy az idő felkészülésnek szerintem így a kétharmada legalább az autó díszítése volt.
És
az
nem autó... is felkészítése, hanem díszítése.
Sok melót beleraktunk.
Igen, hogy el lehessen képzelni, tehát mi egy űrtemetkedési vállalkozó elektropopstar párost alkottunk, fekete ilyen space shuttle, vagy space ship autóval, ami azt jelentett, hogy ezt a PT Cruisert, ezt nagyon durván, tehát űrrakéta hajtóművektől kezdve a szélturbinákon keresztül a antenna rendszerig mindennel feltuningoltuk.
Teljesen nem funkcionális ilyen légbe és kiömlők.
Fordítva tettük föl a három légbeömlőt, ami nagyon jól nézett ki, de ugye... De amúgy se csinált volna semmit, ha előre van, de fordítva még egy ilyen pup.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez így a AliExpressről így a legolcsóbb ilyen 1-2 dolláros.
De nagyon jól kinéző, tehát szépen
de,
kurált.
Tehát jól néz ki.
Szuperül
jól
kinéző.
Néz ki, de ilyen filléres bovli.
Kb. Úgy, hogy lementek a garázsba, és akkor nézzük, hogy mik vannak a dobozokban, meg mi van itthon, meg mit találtam az AliExpress-szel.
A fejben akkor... én láttam, hogy mit akarunk.
Meg
Tehát, hogy meg. Tehát azt nagyon, nagyon éreztem, hogy ennek egy ilyen nagy erejű toló rendszert kell hátratenni, és az elején pedig ezt az űrtemetkezést.
A meghajtók meg gyakorlatilag ilyen fekete műanyag kaspók, meg fény visszaverő csíkok, meg nagyon sok duct tape.
Rávilágítottál, akkor izzó, Elon Musk, SpaceX fuvókák. Ugye nem árulunk el titkot, hogy azt a kategóriát abszolút magasan megnyertük, hogy a legpimpeltebb autó. Tehát ez gyakorlatilag nem volt kérdés szerintem. Más egyesével jöttek.
Más nem nagyon tett bele ennyit, vagy
de
nem sikerült?
Tettek bele, csak hát ez
hát nem.
Osztályon fölött volt. Ez más
igazából
kategória.
A csapatok nagy része az annyit csinált, hogy a szervezőktől kapott matricákat, meg egyéb matricákat felrakosgatta.
Igen, de voltak vagány autók, mondjuk régi Rolls-Royce például, aki szerintem napi 2 liter olajat megevett.
És a startnál kaptunk az egyik szponzortól, mindenki kapott egy flakon motorolajat, és egy csomóan nem használták el, és akkor odaadogatták nekik, jó fejek voltak amúgy.
Igen.
Ez amúgy jellemző volt nagyon, hogy bárki ilyen versenyzőt láttunk, mint tudom én, állt az út szélén nyitott motorháztetővel, akkor így megálltunk, hogy mi van, tudunk-e segíteni. Mindig dudáltunk, szirénáztunk egymásnak, integettünk, szóval ez tök jó volt szerintem.
A kinézeten kívül mi számított még, vagy miről szólt a verseny?
Ez volt az egyik, és ezért pluszpont is járt, hogyha best of pimped car vagy. A második ilyen külön kategória a legjobb, vagy legszebb, vagy legfurább vadcamping.
Azt hiszem csak annyi volt, hogy best, tehát hogy legjobb.
Volt valamit, valami.
És mi ezt úgy értettük, hogy a legdurvább, vagy az ilyen
legextrémebb.
Ezt a szó.
De nem ez volt a brief, de mi így értettük, és ebből az lett, hogy hát on-brand, egy temetőben kempingeztünk. Közben Svédországban. Persze.
Igen, Svédországban egy svéd nevű barátunkkal szakértve videókonferencián jött a szikra, hogy akkor hát koporsó, vagy mi ez, keresztek
hát, ha már koporsó autó, ültemetkezési, akkor még ezt kapcsolódik is.
Hogy az?
De azt nem mi nyertük meg, ezt a kategóriát.
Mivel lehetett ezt überelni?
Nem lehetett, szerintem. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy itt a zsűri diplomácia döntött, tehát hogy mindent azért ne nyerjenek meg a magyarok. Meg ez azért sok pont volt, tehát ez megint plusz 20, és egy szép vízesésnél megálló,
egy
jól befotózott.
Tök jó helyre, egy tök jó vízeséshez, egy tök jó drónfelvétellel.
Igen, igen.
A harmadik kategória, amiért plusz pont járt, ez a Game Kapos Challenge volt. Azt kapta az extra 20 pontot, aki a végén a legértékesebb, vagy legmenőbb ilyen tárgyat hozta. Abban is egész jók voltunk, de azt mondjuk a lett csapat joggal húzta be ők egy biciklit, meg gázmaszkot, meg nem tudom, még valami agancsokat hoztak el a végén. Egy működő biciklit, tehát az tényleg jó volt.
Aki esetleg nem ismerné, a kihívás lényege, hogy egy gémkapocsal indulva, azt egyre értékesebb tárgyakra cserélgetve ki tud a legértékesebbig eljutni. Az interneten egyébként több sikertörténet is kering, ahol valaki egy szintén gémkapocsból egészen egy családi házig jutott.
Hát nekünk volt egy ilyen fura pózban pózoló tehén, aminek ugye a tőgyei így előre felfele néznek.
Az egy 2012-es legjobb tehén díját. Egy 6-8 kilós tömör bronz, ami egy márványlapon, tehát ez egy proper nagy tehén, de tényleg viccesen egy trófea. Ez a Holy Cow díj volt, ez volt az egyik. Akkor volt egy The Mother, egy fekete női torzó, mesztelen, életnagyságú, kézekkel, lábak nélkül. És a harmadik, az pedig egy ilyen magic carpet, egy 6x7 méteres fekete
ilyen futószőnyeg.
Közben hoztatok is valamit.
Van a kezemben a roadbook. Itt ez a könyv, hogyha a roadbookot behoztuk, és így gyakorlatilag minden stage-nek megvan.
A stage az egy nap. Egy stage az egy nap.
Hány nap volt a terv?
16 napos a túra. Ezt a könyvet, ez ugye egy ilyen kisebb telefonkönyv méretű könyv.
Hát elég komoly, igen.
Tehát egy ilyen 140 oldal legalább, tehát komoly meló van benne. Ezt a verseny első napján kaptuk meg, tehát az indulás előtt 1-2 órával.
És akkor vannak a napi taszkok mellett még, az elején még ilyen feladat listák.
Például a vadkempingezés is egy ilyen challenge volt, vagy a...
Volt például egy nagyon gusztustalan feladat, a világ legbüdösebb halkonzervje.
A Surströmming,
vagy az. Próbált, gyakorlatilag igen. Ezt 200 kilométerig utastérbe nyitva szállítani, amit, hogyha megnézel ilyen videókat, keresetek rá, akkor gyakorlatilag instant öklendező hányás, hogyha valaki egy kicsit rosszabbul van.
Mi a cégnél mi vettünk egyet.
Jézus, atya,
úgy. És egy nyitott
és meg térbe. Is kóstoltátok?
Én nem, valaki megkóstolta, sőt, volt munkatársam, ő neki úgy kvázi íz lett, és ő úgy csipegetett nem, belőle.
Hiszem, itt is voltak, kievett belőle.
Állítanak nem olyan, tehát az íze nem olyan rossz,
nem
mint
hiszem,
a... Azt hiszem, hogyha leöntöd azt a levét, az a nagyon büdös.
Ez nagyon rohadék.
Én eleve nem eszek haladát.
Ez nagyon rohadék.
Én eszek haladát, az
ugye az ajánlás, hogy hagymával, meg vodkával talán.
És ez hogyan bizonyított, hogy ott van 200 kilométeren keresztül?
Hát van egy fair play része, meg ugye megmutatod azt, hogy nyitod a 200 kilométeres óra állásnál, vagy a kilométer óra állásnál nyitod, és utána zárod. És akkor mi úgy csináltuk, hogy ablakok lehúzva, az orrunkba tettünk ilyen Haribo gumicukrokat, bukosisak.
De ez nem vált be amúgy.
Az nem, azt ki kellett venni, mert irritált.
Jó ötletnek tűnt, de nem és, működik egy-két perc.
És ablakok le, fúvókák be. Úgyhogy, de megcsináltuk szépen.
Nem maradt ilyen mega szag a kocsiban?
Nem tudom, én utána, tehát az orr aklimatizálódott szerintem, de gusztustalan szaga volt. Meg a megnyitás, hogy azonnal spritzel rád. Azt úgy csináltam azt is, hogy egy kicsit egy oldalra, a fűbe ott valami
szatyorral
fedezve a testet.
Mi is ezt csináltuk, szatyorba bontottuk.
Az
gusztustalan. Szatyorba bontod. Le tudjátok írni annak a szagát?
Rossz. Nem.
Borzasztó.
Tehát én rosszabbra számítottam egyébként.
Tényleg, engem nagyon irritált.
Így a videók alapján nagyon erős, meg egy ilyen nagyon penetráns rossz szag.
De, ez a jó szó, penetráns.
De mondom, hogy valahogy rosszabbra számítottam. Meg egész jó volt, mert fáradtak voltunk azért, és sok friss levegő jött be 200 kilométeren keresztül.
Na, meséljetek még a feladatokról. Amit a legjobban utáltatok, akkor a halkonzerves volt?
Nem. Az egyik.
Kezdjük akkor az legutálatosabbakkal.
Hát a karaoke.
Karaoke.
Borzasztó.
Az nagyon nem mi vagyunk. Megcsináltuk.
Mi volt
hát ott az volt a feladat, Finnország, karaoke őshazája, és ahol a léggitár világbajnokság van, Oulu nevű településen, gyakorlatilag legalábbis mi ezt a helyszínt választottuk, hogy ez volt a...
Hát aznap helyszín, aznapi, amikor ott voltunk.
Ott egy bárban mindenki előtt egy választott számot elénekelni. Ugye ez így egyszerűnek tűnik, de mi nem énekes arcok vagyunk, kellemetlen rossz érzés volt. És ki is vonultak. Elmentek, persze.
Igen,
hát ott ilyen tökéletes hangú, még a félrészegek is hibátlanul énekeltek tényleg.
Ami még nehéz volt, nem hiszem, hogy utáltuk, de sokkal nehezebb volt, mint gondoltuk, bekerülni helyi hírekbe. Tehát nem itthoni, hanem az valamelyik útközben valamelyik ország, ami nem a saját országod. Ugye Magyarország nem volt benne, de mondjuk Németország, Lettország, Dánia, ezekből az országokból voltak, tehát nem a saját hazád. Hát itthon ez ugye nekünk nem volt nehéz.
Igen, két, hát azonnal megvoltunk.
Két médium is lehozta, HVG, meg a Józsefvárosi újság is, és azt gondoltuk, hogy ez majd könnyű lesz. De
az utolsó utáni pillanatokra hagytuk.
Ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat, feladatokat 50-60 valamennyit teljesítsünk, ehhez szinte folyamatosan helyiekkel kellett interaktálni.
Nem szinte, hanem folyamatosan. Tehát az elakadásnál is, a napi challenge-nél, a cseréknél, a probléma megoldásoknál.
Hát a feladatok nem olyanok voltak, hogy, vagy hát a nagyon nagy része nem olyan volt, hogy menj el egy, mit tudom én, nevezetes helyre, és akkor fotózkodj le a szobor vagy a vízesés előtt, hanem a legtöbb olyan, amivel tényleg kapcsolatba kell kerülni a helyi emberekkel.
Ugye nyáron mentünk, ez az északi sarkör fölött ugye azt jelenti, hogy nem megy le a nap. Tehát, hogy éjjel-nappal van.
És 16-ból olyan 8-10 nap volt, amikor végigvilágos volt.
És nincs hó. És akkor mondjuk egy...
Jó idő van?
Nagyon jó idő van. Jó. Nagyon,
hát
nagyon.
Ott éjszaka már
hideg
vihar, volt.
Egy-két vihar, de egyébként...
Egy-két vihar, de ilyen 8-10 fok volt, teljesen
nekem így összhangulatban az élményem az, hogy ilyen szikrázik a nap, nem látok, mert szembe van a nap.
Van a nap.
És előtte igen. Esett egy kicsit, tükröződik onnan is, Tehát
és egyáltalán órá, ez órákig. Tehát
és ez órákig ilyen... mész. És a napszemüveg, lenyomott ablak, vagy ilyen fény árnyékoló, meg még a kezeddel is takarsz ki, és próbálsz vezetni.
Szóval az volt az érdekes, ami nem volt ebben érdekes, az az, hogy, hogy a skandináv országokban angolul bárkivel szót értettünk, tehát az, az könnyű volt, és többnyire nagyon segítőkészek voltak. Majdnem mindig az első, akihez oda mentünk valami komplet hülyeséggel, az tudott segíteni, és akart is. Vagy nem tudott, de akart. Ez most nyilván nagyon sok mindennek az összefoglalása röviden, de aztán, ahogy átjöttünk Helsinkiből Észtországba, ott ez megváltozott.
Az ellenkezője.
Ott a balti országok, Észtország, Lettország, Litvánia, ott nagyon nehéz volt szót érteni az emberekkel.
Már és a nyelv miatt is?
Hát a nyelv miatt is. Tehát ahol például a gördeszkát cseréltünk, ott egy ilyen kb. 7 éves kisráccal beszélgettünk, tökéletesen beszélt angolul. A apja, a nagyapja, a többiek azok szót az nem értettek az egészből. Többnyire a feladatok arról szóltak, hogy cseréljünk a Gamekapos Challenge-be, és ott már nem csak a nyelvi akadályok miatt, hanem amúgy is úgy tűnt, hogy sokkal bizalmatlanabbak, vagy ilyen kevésbé segítőkészek.
Értékesebb volt, amit akartunk cserélni, mert az elején még könnyű.
Én nem hiszem, hogy értették, hogy miről van szó. Tehát addig se jutott, oda jött egy idegen, valami idegen nyelven valamit elkezdett mondani, és mondta, hogy ne, hagyjál, nem akarok, nem érdekel. De szóval ez volt egy ilyen különbség, szerintem így a két világ
hát az egész
között.
Olyan volt, mindenki szeretett volna segíteni, tehát volt például olyan feladat matrióskának öltözni. Az a klasszikus piros posgás arc, tehát festeni, fejkendő.
Az le volt írva konkrétan, hogy smink, meg egyforma ruha.
És ilyenkor az a feladat, hogy valakihez menjél be a lakására, és ezt csinálja
hát
meg neked?
Az mindegy, vagy hogy oldod
de
meg.
De te így gondolod.
Igen.
Hát ezt mi így tudtuk leginkább megoldani. Igen.
Lehet, hogy bemennék egy színházba.
Volt egy olyan is, rövid sztori, hogy búvárruhába öltözve fotózkodjunk, azt egy ilyen nagy sportboltba oldottuk meg. Egyébként próbálkoztunk több helyen, de...
Partokon már minden, de minden kölcsönző zárva volt, nem
ki van adva, nincs nyitva, mit bonyolult. Tudom én, és akkor végül egy ilyen nagy sportboltba sikerült ezt.
De, elég.
De a matrioska
az... Az még ilyen közönségkedvenc volt, hogy nagyon viccesen nézünk, két szakállas, borostás.
Az a Finnországban, így az orosz határtól, nem tudom, 10 kilométerre, világ végén.
Tehát konkrétan köves úton jutottunk el a helyszínig, és ott ágasztunk le a köves útról, még lejjebb egy ilyen füves út jobbra-balra, hogy akkor itthon van-e a néni bácsi.
Bementünk egy helyre, és akkor mondta a nő, hogy hát ő nem tud segíteni.
De hát a szomszéd.
Mert hogy ő nem itt lakik, ez csak nyaraló, de a szomszéd ő itt lakik, és akkor átmentünk hozzá. A néni az valamit ott magyarázott, hogy miért nem nyírta le a füvet valami madár miatt. Így kicsit beszélt angolul, így egészen megértettük egymást, és aztán előjött, hozott mindenféle ruhákat, amiket talált, meg ilyen sminkészletet.
Tök jó. Hány csapat volt?
Néztük a regisztrációt, és akkor mondom, hogy csapat oldalt nézzük már meg. Akkor tényleg ilyen 30-40 csapat lesz, és elkezdtem scrollozni, és 450 valamennyi. Ez tudod, azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy 20 kilométeres sor, hogyha 50 méterenként van egy autó. Nagyon durva. Nagyon az súlyos. Nagyon. És akkor ez így mondtam is hogy magamban, hogy hát ez azért ilyen tumultus lesz.
És hogy lesz a start?
Igen.
Hogy volt a regisztráció, érkezés, start?
Az ilyen az szépen egy Hamburg külvárosában egy rancson, szépen az autók felszalámízva állnak egymás mellett, tömött sorokba, és ott van egy esti program, ott alszanak, aki ott alszik, vagy Airbnb-be, és másnap reggel gyakorlatilag mind a rally, hogy azonnal percenként, 5 másodpercenként startolsz el.
Volt egy rámpa, oda felhajtottunk,
fotó tovább.
Egy fotó, mindenki tovább.
Na és ez a tömeg, hogy ez annyira érdekes, hogy az elindulás után 10 másodperccel már más irányba mentek el az emberek, tehát jobbra, balra, előre.
Nem az, hogy egy konvojban megy mindenki.
Nem, tehát ez teljesen forult, és utána ugye azért láttunk ilyen.
Meg azért az is hozzátartozik, hogy ott ez a Hamburg külvárosi rész, az egy nagyon sűrű úthálózat van ott, tehát ott...
Nagyon sok felé el lehet indulni.
Egyrészt meg eleve két felé indult a mezőny, az egyik, amerre mi is mentünk, az, az a szárazföldön Dánia felé, a másik Kompol. Meg Kompol Dánia felé.
De nem nagyon, volt ilyen tömeg.
Nagyon szétoszlott ott.
Viszont ugye de láttunk egy-egy autót, egy a rally alatt, meg volt olyan, amikor szembe jött valaki, tehát többször is azt is. Hát valamikor valaki pont egy ilyen Y-t vagy, csinált, és akkor még arra ment, akkor az, vagy valami lezárásba szaladt, ami hát utána gyanús volt, vagy
ott szállt meg. Jött vissza
igen, tehát volt ilyen, az is vicces volt. És akkor mi állandóan adtuk nekik a kürtjeleket.
Amikor a helyiekkel találkozatok ilyen, hogy behívnak, gyertek be enni, meghívnak
erre az enni vacsorára. Az volt az egyik kedvencem.
Na igen, ezt mondd el.
Az egyik finnországi feladat az volt, hogy vegyél egy zsák krumplit, adod egy idegennek, és hívasd meg magad vacsorára egy ottani ilyen...
Egy pirogot
készítsen neked. És hát
kicsit
ott,
offenzív, hogy akkor megjössz, és megvacsoráztatod
magad. A krumplit megvettük, és elindultunk ott a finn tóvidéken, nem tudom, ott a semmi közepén. Valami hegy, vagy nem tudom, mit kerestünk, vagy oda el akartunk jutni, igen, nem igen. Tudom már miért. És akkor ott mentünk ilyen erdei utakon, és ott ugye nem annyira települések vannak, hanem csak ilyen farmokon élnek emberek így össze-vissza. Lementünk egy útra, egy ilyen földútra.
10 percig egy irányba.
10 percig így megyünk egy ilyen földúton, ilyen erdő, tök szép, de nincs ott semmi. És aztán volt egy ház, álltak ilyen autók, gondoltuk, hogy akkor itt hátra van valaki. Csak oda mentünk, ott egy néni meg egy bácsi ott ültek nem voltak olyan öregek. Tehát
egy nő meg egy férfi, egy idősebb nő meg egy férfi.
Ott ültek kertben. A teraszon, vagy nem tudom.
Nézték a táját.
Hellóztunk, meg nem tudom, akkor mentünk.
Hogy... Este 7 van, ugye szikrázó napfény. És akkor elkezdtem magyarázni nekik, hogy hát először a kontaktus felvétel az, hogy hoztam Magyarországról pattogó cukrot, tehát ezt meg kéne kóstolni, meg van egyébként egy ilyen feladat, hogy kéne vacsorát csinálnunk
hát
együtt.
Elkezdték vakarni a fejüket, hogy hát ez 3-4 jó. Menni, hát az előző nap elő kell készíteni, meg mit tudja ő, és akkor aztán mondta, hogy hát, ott kicsit tanakodott, hogy de
masszírozni kellett azért egy kicsit.
Kicsit így kellett győzködni, de aztán így eszébe jutott, hogy hát végül is van neki kolbász, hogy azt meg tudják sütni,
meg mire akkor itt pirog, az
valamit csinál hozzá,
főt krumpli.
És akkor mondjuk, hogy de tényleg, igen, hát persze, menjünk be, és akkor bementünk, leültünk a konyhába, és gyakorlatilag a nő másfél órán keresztül ott főzött nekünk, közben dumálgattunk, hogy ő mit csinál, meg a férje nem tudott angolul, ő csak ott figyelt a sarokba, meg sütötte a kolbászt, és egy ilyen komplett vacsorát kaptunk, volt ilyen mirelit pirog, meg főtt krumpli, meg kolbász, meg mindenféle köretek, kenyerek, mi egymás, nagyon jó volt.
Volt olyan feladat, hogy lóval kellett vontatni, az autót.
Igen, nem egyszerű.
Meg egy Top Gun Challenge, hogy akkor jött ki a Maverick, vagy Maverick, és ilyen valamilyen vadászgép mellett.
Vagy tank, vagy...
De szerintem ez vadászgép.
Vadászgép, nem? Vagy tank, azt hiszem ez volt a feladat.
Ugye, tehát katonai területre be, és akkor autóval ott fotózni. És akkor mind a kettőt gyakorlatilag megyünk a, nem tudom, Norvégország úton, vagy a Svédország úton, balra ott egy rancs, lovasok, és akkor ott a kislányjal, meg az apukájával megbeszéltük, hogy húzatni kéne a kocsit.
Épp ott mászkált ott egy lóval szépen. A lány.
Másik meg egy ilyen bezárás előtti...
Utáni,
de már bezárt tényleg, tehát hogy bezárás utáni.
Egy ilyen roadside attraction volt valami, ilyen volt ott egy pár ilyen vadászgép, meg nem tudom, egy-két egyéb dolog, amit így meg lehetett ott nézni, gondolom valami jelképes belépőjén,
este 8
csak már be volt zárva.
És akkor meg kellett őket nem győzni, tudom, hogy füvet, hát egy fotó fűnyírás mondta, hogy befejezi. Mondtam, hogy jó, csak azért ki kéne derülni, hogy most segíteni fogsz, vagy nem, mert akkor menni kéne tovább, mert még meg kell találni az esti alvó helyet.
A kecske is nehéz volt egyébként.
Az is jó. A fekete kecskét, vagy egy kecske.
Neked fekete legyen,
de mi választottunk
feketét. Feketét választottunk.
Tehát egy kecskét ölbe venni, és a kecske vezesse az autót.
Meglepően nehéz kecskét nagyon nehéz, találni nagyon ezekben nehéz. Az országokban.
Ez szerintem konkrétan ez 7-8 napon keresztül
sok kerestünk. Helyen, ahol a lóvontatás volt, ott is megkérdeztük, hogy van-e kecskét, mondták, hogy nincs, nem is tudják, nem hogy tudja. Itt a környéken kinek van. És aztán egy ilyen tangazdaságba találtunk valahol.
Ahol bérben vannak kecskék, és nem azt... is a tulajdonos felügyeli, tehát a tulajt meg kell kérdezni a gyakornoknak, vagy a gyakornoknak meg kell kérdezni a főnököt, a főnöknek meg kell kérdezni a tulajt, hogy kecskészhetnek-e ezek a rosszak.
És amikor így elmagyaráztátok, hogy mi ez a futam, akkor valakinek így egyből leesett?
Vagy volt, aki hallott róla.
Volt, aki ismerte
is. Aki ismerte, de legtöbben csak azt látták, hogy itt azért pár ilyen rajtszámos autó elment. Uh-huh. Tehát nem volt az a nagyon nagy felismerés, hogy hát a Baltic Sea Circle Rally.
De amikor így elmondtuk, hogy miről szól, azt így kb.
Nagyon értették. Meg, nagyon, meg azt szerették. Ja. Volt olyan feladat is, hogy szaunázni egy óriás medvével. Azt egy nagyon menő Helsinki ilyen szabad
közösségi
szaunában, ilyen vagány helyen oldottuk meg.
Úgy hallottam, volt egy olyan, hogy majdnem elsüllyedt az autótok.
Volt. Hát igen, az is egy feladathoz kapcsolódóan, amiről már meséltünk, a vadkempingezés.
Ez sokat ért a vadkemping, tehát 5 pontokat ért.
Szóval egy vadkemping helyet kerestünk egy fjord, egy ilyen csendes fjord öböl partján néztünk ki egy ilyen...
Egy ilyen tökéletes...
Ilyen mező, egy nagyon puha, zöld mező.
Sziklák, tengerpart, gyönyörű lehajtó.
Gyönyörű ilyen este 11,
sziklázó napfény.
Senki.
És tehát ez a 10-11-kor értünk oda, ez egyébként egy ilyen eufória pont volt, hogy nem éjfél után, tehát hogy lesz idők így aludni rendesen, tehát egy kis plusz végre ellazult izmokkal, és akkor a Simon, ugye ő szereti a puha sátorhelyeket, így egy ilyen lápvidékre navigált nagyon ügyesen, ami konkrétan ártér volt, és akkor hogy befordultunk, és éreztem, hogy nagyon-nagyon puha, mint az egész. És hát elkezdett süllyedni az autó.
Hát süllyed a kerek.
A kerek, hát az, igen, az, így azért, süllyed.
Ez egy olyan láb, hogy egy ilyen füves terület, amin így simán tudsz járkálni, tehát nem süllyedsz el benne, de hát egy autó az már sok neki.
Ha nem 80-100 kiló, akkor azért az.
Igen, most... és ott konkrétan megrekedtünk.
El is akadt a kocsi?
El teljesen elakadt, tehát utána próbáltuk kihúzni, cibálni, tolni, alátenni a dolgokat.
Mindenfélével.
Tiszta sár lett az addig egyébként szinte felpolírozottan feketén gyönyörű autó, és nem tudtunk kijönni. És a Simon ment ki az országútra integetni egy ilyen segítségért.
Két szálon indult el a segítségkérés, mert volt egy... Telegram, vagy
micsoda, ez az app.
Volt egy ilyen chat a többi csapattal, és akkor oda beírtam, hogy ki van esetleg a közelbe, aki ki tudna húzni minket. Arra nem is nagyon jött reakció, meg közben elindultam ki az országútra, mert ez ugye nem is az út mellett volt, hanem kicsit lejjebb. Kimentem oda, hát ez ugye ilyen este 11,
kevés
ugye világos
autó
volt, de hát forgalom az nem nagyon volt.
De vázling volt. Jött egy lengyel transporter, 4 idősebb, egy nővel, meg 3 fickóval, akik gyakorlatilag lengyel testvéreink.
Ők már a Nordkap felől jöttek.
Az Észak-Sarkústól jöttek vissza, és akkor ők próbáltak először segíteni, elszakadt a mutatókötél egyszer, utána elszakadt még egyszer.
Nagyon sokat tanakodtak, nagyon sok meg a nő mondta, hogy bízzuk rá mérnök, a fickóra, mérnök, vagy szerelő, vagy nem valami ilyesmi.
Majd
ő tudja, ehhez képest 3-szor elszakadt a kötél, nagyon plusz egyszer ők is elakadtak, de szerencsére azt ki tudtuk tolni.
És aztán, mert nem jöttek be annyira.
Aztán negyedjére egy már ilyen, nem tudom, fele olyan hosszú kötéllel.
Mondom, most itt arra számítottam egyébként, hogy ott ütközés is benne van.
Mennyire közel volt?
Hát ott már rövidre. És akkor szerencsére kiúztak, úgyhogy az megoldódott. És ott aludtunk egy méterrel feljebb.
Igen, a köves út az egyel közelebbi szinten, ahol nem volt macsár.
Ilyen haverkodás ment a többi csapattal?
Na, mindig, amikor összefutottunk, egy kicsit dumáltunk, hogy kivel mi van meg. Meg az sokat segített egyébként, hogy rengeteg kontentet nyomtunk Instára, persze, és sokan úgy jöttek oda, hogy látták Instán ezt vagy azt, és hogy mi vagyunk a kedvenceik, tök jó. Akkor így kicsit lehetett velük dumálni.
Fél azért 400-450 autó, az brutális.
Nagyon sok, nagyon sok.
Tehát mi volt a legjellemzőbb autó, meg az ilyen
a legjellemzőbb ezek a kis buszok szerintem, az jeepek.
Volt nagyon sok, hát ilyen különböző terepjárók, mindenféle.
Voltak ilyen brutál Dakar felkészítettségű teher, kamion, lakóautó szerű dolgok.
És akkor aztán meg voltak ilyen különlegesebb dolgok. Volt egy Corvette például, egy Rolls-Royce, egy Citroen kacsa, ilyen áruszállító verzió.
Igen.
Egy-két mentőautó, tűzoltó autó,
nagy tűzoltóautó, volt kis mentő. Tűzoltó is, volt mentő is.
Meg aztán mindenféle ilyen, mit tudom én, a LED srácok, azok egy
lakossági,
ilyen,
nem tudom mi volt,
ilyen, Opel, az vagy, egy Jetta, egy Volkswagen Jetta, négyen ültek egy ilyen régi Jettába, azt mondták, hogy annyi cuccuk
négyen.
Annyi, és nem volt tetőcsomag.
Nem volt tetőcsomag.
Ők mondták, hogy hát volt, csak le kellett szedjék, mert leért a hátulja. Úgyhogy a négyüknek a cucca az ott volt a csomagtartóba. És ők nagyon sokat vadkempingeztek, és azt mondták, hogy ilyen ez a hemok
függőágyba,
meg így úgy amúgy.
Fiatal diák évek utáni.
Egyébként fiatalok voltak, vagy idősebbek?
Átlag voltak párok, sok lányfiú pár volt.
Apa-fiú pár is volt.
Sőt, volt apa, anya, lánya.
Igen.
Volt egy olyan feladat, hogy egy vadidegen csapattal cserélni co-pilotot. És akkor gyakorlatilag ezt lecsetelni. Volt egy belga, nagyon szimpi pár az elején, akik oda jöttek hozzánk még az indulásnál, és akkor rájuk ráírtam a nulladik napon, hogy majd, amikor lesz ez a swap feladat, akkor mi lenne, ha akkor, de nagyon lemaradtak, és mondták, hogy ne várjuk meg őket. És
úgy volt a feladat, hogy egy adott helyen kellett cserélni, és egy másik helyen.
Tehát egy buszmegállószerű ponton. Ez is logisztikailag azt gondoltad, hogy ott álló sor. Nem, mászli volt, két-három autót láttunk ott.
Mennyivel mozgott együtt ez a csapat, az a 400 ember?
Volt ez a Find Penguins nevű ilyen tracker alkalmazás, ahol láttad, hogy hol vagyunk. Mi sokszor itt tényleg a top 10 autóban voltunk, hogyha azt nézzük, hogy hova tartasz, tehát ilyen destináció szempontból, ezt persze néztük,
igen.
De pszichésen számított, csak egyébként nem számított, hogyha nem robbansz le. Én azért gondoltam jónak, hogy megyünk az elején, mert hogyha lerobbanunk, tehát nem volt defektünk, óriási mázli, nem volt teljes halál.
Hát meg úgy voltunk vele igazából, hogy minden nap addig megyünk, ameddig bírjuk igazából. Aha. Kivéve ahol így volt nagyon, hogy nem tudom, ott lesz szállás, vagy mit tudom én, de sokszor tényleg az volt, hogy hát még bírod, bársz, akkor jó, menjünk csapas. Még egy-két órát, aztán majd valahol találunk.
Volt egy olyan feladat, ahol egy keresztek dombja nevű helyen több ezer, vagy akár több tízezer kereszt közé kellett a saját keresztünket beszúrni, amit ilyen nagy elánnal egy...
Az valamelyik napi challenge volt a Litvániában, azt hiszem, igen.
Igen, ahogy gyakorlatilag egy 2 méteres ácsolt keresztel mentünk fölé mindenkinek konkrétan, mert voltak, akik ilyen hurkapálcikákból, vagy ágakból, vagy fogpiszkálóval csinálták, mi egy ilyen nagyon durva nagy keresztet ácsoltunk.
Közben a sofőrcserét még meséljétek el.
Ja igen, azt elkezdtük. Igen. Tehát, és akkor nem tudom, hogy találtunk egymásra.
Hát úgy, hogy ők jöttek épp arra.
És leintettük.
Valakit
egy, egy mezőny tagot, uh-huh. És egy apuka, anyuka, lánya, és akkor a Simon átült a apuka, anyukához, a csaját ült hozzám, és akkor egy német, gyakorlatilag Ausztráliában diákoskodó, tök laza csajszi, meg a fater, meg a muter is tök jó fej volt. És az volt a feladat, hogy vicceket mesélni egymásnak.
Ja,
ez béna volt. Volt még egy olyan, hogy fundraising, van egy ilyen charity része az egésznek, ami tök érdekes, hogy az elején így agyaltunk, hogy kinek kéne gyűjteni. Mert ugye mind a ketten érzékenyek vagyunk ilyen művészetek iránt, a karitatív dolgokat hogyan lehet ezzel összeegyeztetni, akkor ilyen zene, művészeti projektek, mi legyen, és akkor
most igen, nem akartunk ilyen háborút,
éhező gyerekek, hanem valami megint ilyen, ami mögött tényleg mi vagyunk, egy kis túlzással, és akkor még eszembe jutott még a Pulispace-esek, ugye, akik fel akarnak juttatni a Holdra, magyar kutatócsapat, fel akarnak jutni a Holdra ilyen holdjárót. Még ővelük is csetelgettem, ők nem tudták volna megoldani az adományt, tehát nem sikerült, akkor vannak barátaink, akinek a művész projektje, azt egy picit ilyen túlzásnak éreztük, és a végén a közös metszet az, hogy a Tilos Rádió. Ugye a Tilos Maraton, hogyha valaki nem ismeri, egy tök jó rádió, én is rádióztam annó, tehát hogy ez így jött, és akkor nekik gyűjtöttünk, és ezért volt a Tilos interjú aznap reggel, ami megint nehéz volt összegyűjteni ott a cél összeget, nem is tudom, ilyen 500 vagy 700 euróba lőttük be az elején, vagy 1000 euró volt, 1001.
Mi, igen, azt hiszem valami 750 euró volt a verseny
minden egyes autó indulónak, ki kellett tűzni egy célt, igen, hogy valakinek összegyűjt valahonnan.
Mindegy volt, hogy mennyit, aha, csak hogy elkezd, hogy officially...
Igen, és ezt is el lehetett kezdeni bármikor, tehát sokan már a rally előtt összegyűjtötték, hát mi sokáig tanakodtunk, hogy mi legyen, úgyhogy ez is ilyen last minute lett meg. Ez a 750 vagy 1000 nem jött össze, de így is 300 valamennyi, de...
Hány autó ért be végül? Erről van statisztika, hogy hány?
Majdnem mindenki beért, egy-ketten este ki
volt
úgy.
Volt időkorlát, vagy...
Úgy volt, hogy az utolsó nap, nem tudom, ötig kellett kb. Odaérni, vagy hogy addig kellett leadni a roadbookot.
Ugye... ötig lehetett beérkezni, és amikor mi érkeztünk...
Ennyire szűk volt.
Nem, szerintem aki oda ment hamarabb, az is jó volt, de...
Hát jó, hogyha hamarabb...
Csak nem akkor... sokan értek azért oda.
Szerintem amikor mi beértünk, de javíts ki, körülbelül egy ilyen 150-200 autó volt ott, nem volt több.
Na, még annyi se. Szerintem. Mi kicsit hamarabb, tehát igen, ilyen 2-3 körül értünk be.
Tehát 100 autó már benn volt, amikor ti megérkeztetek.
Uh-huh. Volt egy olyan brigád, első jutottak a startig, ja, Londonból indultak riksával.
Nem engedték ki őket.
Nem engedték, ők nagyon szimpatikus, én nekik nagyon szurkoltam.
Egyébként az volt a jellemző, ahogy így beszélgettünk csapatokkal, hogy amit már talán mondtam is, hogy sokan így menet közben így a feladatok teljesítését adták fel. Tehát, hogy végignyomták, körbe mentek, de a feladatokkal nem foglalkoztak egy idő után.
Őszintén feladat nélkül is annyi minden van, hogy az extrém, az extrém része.
Az egy teljesen jó kaland, hogy csak így a nagyjából kijelölt útvonalon körbemész, ott minden naphoz vannak ilyen ajánlások, hogy mit tudom én, milyen vár, meg vízesés, meg hegy, meg ez az amaz. Hogyha csak így azokat így körbe turnézod, és a 16 nap alatt körbemész, és nem egy baromi jó kaland.
És az is egy kaland, plusz egy teljesítmény.
Meg nagyon, tényleg nagyon szép nagyon tájak, szép tök tájak, érdekes helyek, dolgok.
Közben ti számolgattatok a pontokat?
Nem annyira.
Nem, igazából csak annyira, hogy úgy voltunk rá, számolt, hogy nem annyi, hogy minél legyen többet minden teljesítünk, annál több pont, tehát így kb. Ilyen szinten.
Érkezésre emlékeztek, amikor begurultok a célba?
Persze, tisztán, persze.
Ez
persze.
Hamburg kikötő, begurultunk, azt is végig live-oztuk szerintem, fotó, színázás.
Van egy napfény tető, ami lehúzva, előre mutatott kész, bukós sakba, szirénázás. Bukos sak,
zene.
Aha.
Utána ott kiraktuk a nagy szőnyeget, és akkor ott kempingeztünk egy kicsit.
Tehát az autó mellett, ott a
parkolóba. Volt egy-két óra, amíg ott így... Hát ugye azt hiszem 5-ig lehetett leadni a könyveket, és akkor utána 7 körül volt az eredmény hirdetés.
Elég gyorsan összeadták a
pontokat. Nagyon jó, hát az látszott flott.
Ott álltok, vártok, hogy érzitek
először,
magatokat?
Először voltak az ilyen, nem, még Ici, csak nem is külön díjak, hanem ez ilyen honorable mention, aki a legtöbb kilométert ment, meg ilyen vicces sztorik volt, egy ilyen szerelőcsávó, aki jött a mezőnnyel, és akkor ő mesélt egyébként németül, nem sokat
érdettem. De jól értettem, hogy ő egyébként egy versenyző volt, aki átavanzsált szerelővé, nem
hát
egy
nem,
profession
volt.
Nem, ő
egy versenyző és szerelő, és akkor
mindenkinek segített
a verseny 35-ször mellett ő még autókat szerelt így menet közben.
Fair play.
Akkor utána jöttek a külön díjak. Ugye a 3 külön díj volt a legjobb
autó,
wattcamping
spot,
a legjobb cseretárgy, a Blue Paper Clip Challenge-be, és a legjobban pimpelt autó.
Ebből hányra számítottad?
Én ott döbbentem rá erre a verseny zsűri diplomáciára, nagyon sokat zsűriztem én korábban. Uh-huh. Tehát ismerem ennek a dinamikáját, tehát körülbelül 50, több mint 50 zsűri beültem be, külföldi, itthoni. És akárhogy is az objektív zsűrit képzeled el magad elé, van egy ilyen, hogy szeretnél visszaadni, szeretnél inspirálni, szeretnél tartani ezt az izgalmat. És a zsűri elnök feladata ebben nagyon érzékenyen. A machine.
Tehát, hogy nem feltétlenül tényleg a legjobbat.
Ez nem objektív, ez szubjektív. Igen. Tehát a legjobb spot, a legjobb cseretár.
Meg hogy nem lehet minden
meg ez nem annyira
díjat
komoly
ugyanannak adni.
Lehetne, hogyha ez egy objektív, tehát ha kilóra menne, hogy akkor aranytárgyak, nem tudom, unciába. És akkor az első hely az a legjobb cseretárgyak volt, most már emlékszem.
20 pont.
20 pont. Ti megkapták, egy magamban.
Azért volt izgalmas, mert tudtuk, hogy neki kb. Hány pontjuk van, meg tudtuk, hogy nekünk kb. Hány pontunk van.
Mert akkor az utolsó
számolgattunk. És ilyen 10-15 különbség volt a között, amik ők, azt hiszem, ők ilyen 530 valamennyit mondtak nekünk, meg 520 valamennyi volt.
Igen, tehát hogy...
És akkor így fú, ők behúzták a 20 pontos
bónuszt. Azta, és akkor ugye ez úgy képzeld el, hogy tényleg 500-600
pont. Azt nem tudtuk,
pont.
Hogy a listában hol vagyunk, de azt tudtuk, hogy velük nagyon közel vagyunk.
Én azt tudtam, valakivel beszéltem, hogy ők ilyen 350 pontot csináltak, nem tudom melyik csapat.
Tehát igen, azt tudtuk, hogy mi nagyon az ilyen
hogy mi azért kemények
vagyunk. Azt mondta az is, aki számolta, amikor leadtuk a könyvet, hogy ez elég sok.
Akkor legjobb autó. Hát itt egy kicsit szerintelenül ezt éreztem. Tehát, hogy ez tényleg ilyen,
igen, ezért
erős, ez mezőny fölött voltunk minden szempontból. Van egy olyan lista, hogy a hány pimpelt rész van, tehát tényleg az audio, vizuál, optikai tuning, fúvókás, de 20-as lista van, tehát tényleg ki volt fincsízve, azt ott behúztuk, és akkor a harmadik...
És az 30 pontot.
És az 30 pont. Tehát
és akkor jött a hirdetés, és akkor mondták is, hogy...
Hogy akkor ezt megkapta a Funeral, az FQSR csapat át, és akkor nem tudom, két sört kaptunk, meg valami külön díjakat, amit nem kaptunk még meg. Igen, és akkor a harmadik, ugye a vadcamping, és akkor ott már ott, hogy mondom, hát ezt nem lehet ezt elhozni, és akkor a szép vizeséshez adták, és akkor jött a fő az eredményhirdetés, harmadikak.
Ami konkrétan pontra megy.
Ami igen. Konkrétan az összesítés, tehát a Grand Prix díjak, és akkor ebbe a lettek.
Harmadik.
A harmadik
lettek.
Igen,
és aztán nagy izgalomfokozás, minden. Csak két ponttal őket megelőzve.
A magyar csapat nagyon szépen a második helyen végzett. És utána az első helyet pedig ránk verve egy 7 pontot, vagy 8 pontot. 8 és fél pontok. 8 és fél pontot. Egy német csapat, ugye német verseny.
Őket egyébként akkor láttuk először.
Ez a vicc, hogy őket akkor láttuk először, nem először jöttek már, tehát tavaly megcsináltak már valami más rallit.
Két ilyen teljesen őrült, pocakos német fickó.
Pocakos, akik James Bond tematikát nyomtak, tehát 007-es ügynökség.
Ilyen csokornyakkendőbe jöttek fel, meg napszemüvegben.
Hozták a beütődést. És 8 és fél ponttal első helyezett, és a fődíj az egy 20 literes marmonkant ezüst, tehát ott nálunk is ugye arra rá is játszottak poénból a szervezők is, hogy az ezüst milyen jól áll ez a csapathoz. Egyébként tényleg. Tehát én, hogyha választhattuk volna, én azt választottam a színre mindenképp. Úgyhogy másodikak lettünk, és a fődíj mellé, vagy a trófea mellé az jár, hogy van egy ilyen, hogy Mountain Summit, egy ilyen hegyi rally, ugye a fő ellensége a Chryslernak a hegy.
Igen.
Tehát ezen egy ingyen belépő.
És kérdezted, hogy így mennyire éreztük ezt, hogy így meg akarjuk nyerni, vagy ilyesmi, szóval így bennem ez annyira nem volt, de a végén amennyi melót beletettünk, úgy voltam vele, hogy így hát nagyon csalódott lettem volna, hogyha nem vagyunk helyezettek ezek után.
Igen, igen.
Mert
igen.
Azért nagyon fun volt, de nagyon fárasztó volt ez 16 napon keresztül.
Tényleg
és
ilyen.
És így viszont nagyon megérte, meg így tök jó volt, hogy...
Meg szerintem ez egy jó ilyen szempontban, egy jó próba mindig, amikor az ember így maxol. És az, hogy 8 és fél pont, így 5 pontot levontak tőlünk.
Nem is a 8 és fél pont, hanem az a 2 pont volt a durva, amit rávertünk a lettekre. Hát az azt jelenti, hogy minden egyes feladat, amit megcsináltunk, az mind kellett. Tehát általában a legkisebb pont az ilyen 5 volt.
5 volt. Aha.
Tehát, hogyha egyel kevesebb valamit akkor csinálunk már. Meg, vagy egyel kevesebb vadcamping, akkor nem, lehet, hogy harmadikak se vagyunk.
Ebből szóval... kiindulva két vadcamping kellett volna még az első
hely. Igen, igen.
Azon kívül, hogy az embernek kell egy 20 éves autó, 20 évnél idősebb autót leakasztania, mennyibe kerül egy ilyen?
Ezt ők kiszámoltuk, van erre Excel-s.
Sokba, egyébként lehet, hogy ez is, tehát azért ez egy drága hobbi, szerintem.
Igen. Hát a benzin 1000 liter volt.
A benzin volt ilyen 860 ezer forint csak.
Azt a durva. 860 ezer forint csak a benzin.
Igen.
Így van.
Én még többre is tippeltem volna, mert tényleg ilyen 2,8 eurós benzinárak voltak.
Ami meglepően kevés volt, az a kaja, de egyébként azon nagyon spóroltunk.
Kajával.
Meg a szállása volt annyira sok, így, hogy azért volt kempingeztünk.
Kajával szerintem az érdekes, hogy hogyan ugrottunk neki. Ott is volt egy protokoll, hogy mindig feleztünk.
Amit megenni.
Megennénk, azt felezzük.
Aha.
Igen. és minimálba. Tehát, hogy mind a ketten...
Nem étterem, meg nem ilyenek. Fancy. Néha egy-kétszer nyomtunk olyat, de azt is ilyen minimálba.
És erre nagyon szépen rájátszottunk, hogy ilyen, tényleg ilyen mini kolbászkák felezve, csoki felezve, alma egy-egy, vagy felezve.
És ez minden, igen.
És teljesen jó. Tehát ugye ez megint egy ilyen 6-8 kilót ledobtunk fejenként szerintem. Igen. Az megint az autónak könnyebbség.
Hogy 860 csak a benzin, 860 ezer, akkor egy ilyen, és azt mondom, hogy egy ilyen 1 és 1,5 millió forint közötti.
Fölöttem a nevezés.
Majdnem kettő.
Majdnem kettő. Nevezés, igen, ugye még egy 890 akkor autóra ugye költeni kell.
Ami még sokat rátett, az a büntetések.
Na, hát erről beszéljünk egy kicsit, Simon.
Ezt a büntetések. Nem kell úgy csinálni, mintha én lettem volna a hibás.
Nem, de...
De elfelejtettünk a magyar autópályára matricát venni odafelé, és visszafelé is.
És visszafele
is.
Teljesen lúzer. Akkor kaptunk, az osztrákoknál kaptunk speedinget.
Meg akkor ilyen kompjegy, az is viszonylag autópálya, de meg csak hídpénz.
Oda, hídpénz.
Az is valami 100-150 ezer ezekből összejött. De
azért hip-hop azért ott vagyunk.
Igen, tehát kétem alatt volt.
De nem sokkal.
De nem sokkal. És
az ember ebbe belekóstol, akkor megfertőződik, és akkor...
Én mondhatom, hogy én már benne vagyok. Tehát én alap.
Szerintem igen. Tehát, hogyha ez valakinek bejön, akkor ez olyan, hogy így nem akar egynél megállni. Időnként, ha nem is folyamatosan, vagy minden évben, de az azért tényleg így vágyik erre az ember, hogy így hasonló dolgokat csináljon.
De nekem szerencsém van, mert megvan az a támogatás, nekem ez a csomagom, hogy én mindig utazom. Tehát, hogy ez az 1-1,5 hónap per év teljes kicsekkolni, ez volt mindig, ami engem a kiégés közelébe se sodort ilyen fura képzavarra, tehát pont ez.
Persze. Mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen fajta utakat mondtad, hogy tök mindegy, hogy hol alszol, tehát ilyen szinten mondhatom azt, hogy igénytelenség.
A komfort, az alvás komfortod, vagy én azt próbálom megtanítani a gyerekeimnek, hogy a alkalmazkodó képesség 4 fontos skill van. Alkalmazkodó képesség az egyik. A másik ez a probléma megoldó kreatív skill, tehát hogy bármihez, tehát ami így nem is robotizálható, bármihez jöjjenek ötletek. Aztán a harmadik az nagyon egyszerű, ez a pozitív attitűd, tehát nem félünk. Nem akarunk meghalni, de nem félünk. Ez a jobb félni, mint megijedni magyar mondást, ezt nagyon nem szeretem, ezt el is szoktam mondani, hogy most egész életemben féljek attól, hogy nem fog megtörténni, az nem szabad. És a negyedik, kitartás, a legfontosabb. Oké, a pozitív attitűd, de hogy megéri végigmenni, megéri az ellen szélbe bemenni, megéri a hegyen fölfele elindulni, és nem adni föl, tehát az a kitartás, ez az alkalmazkodó képességgel, ez a két szuper skill. És akkor gyakorlatilag innentől kezdve, hogyha ezt a 4-et hozod, tehát jól is érzed magad, meg még a problémákat is megoldod, ez az endorfinba, meg dopaminba, meg ilyen plusz-plusz-pluszokba annyit ad vissza, hogy kiégés közelébe se vagy, fizikai fájdalom így eltörpül ezek mellett, és így elkezded élvezni. Egy nagyon érdekes állapot. És ez kell hozzá.
Hát és a végére még a hogyan is kiderült. És remélem, hogy az egész beszélgetést ti ugyanannyira élveztétek, mint én. Nekem legalábbis nagyon megjött a kedvem, hogy ilyenfajta kihívásokban is kipróbáljam magam, nem beszélve az élményekről, amik merőben mások, mint amiket korábban utazás közben szereztem. Az elhangzott történetekhez elég sok fotót kaptunk, amiket megtaláltok Patreonon, illetve az Utazási Podcast zárt Facebook csoportban. A linkeket, mint mindig megtaláljátok a leírásban, ajánlom, hogy csekkoljátok őket. Abban, hogy a következő epizódok is időben és zökkenőmetesen érkezzenek, te is tudsz segíteni egy jelképes havi támogatással Patreonon keresztül. A Patreon egy független támogatói rendszer, ahol a lehetőségeidhez mérten egy havi összeggel tudod a csatornát segíteni. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy keresel a patreon.com/utazási podcast webcímet. Az anyagi támogatás mellett azzal is tudsz segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek a legjobb módja a személyes ajánlás, amikor mesélsz barátaidnak és ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Ha tehát így van, ne tartsd magadban, terjeszd a podcast jó hírét. Illetve ha még nem tetted volna, biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel. Így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hallgass vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. A témaajánlást köszönöm Ferenc Gábornak, a podcast vágását pedig Kuzma Péternek. A végére pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.